Piraly. A szirénák hangja.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat Magyarországon és szerte a nagyvilágban. A T-rádió mikrofonjánál Tarjányi Ingrid. A betegek gyógyítása ingyenes, olvasható a Krisztus Szeretete Egyház Pesszent Erzsébeti központjának bejáratánál. Egyház és gyógyítás? Hogyan függ ez össze? A stúdióban Csidei Gyuláné, Kati, az egyház egyik pásztora. Jó estét kívánok, szervusz!
Köszöntöm a T-rádió hallgatóit. A kérdésedre válaszolva, elsősorban arról szeretnék beszélni, hogy egyházunknak a fő tevékenysége a betegek hitének erősítése a gyógyulásban. Amikor az Úr Jézus a Földön járt, akkor gyógyított, halottakat támasztott föl, és ez a dolog nem szűnt meg azzal, hogy ő fölment az Atyához a feltámadása után, hanem mi hisszük és valljuk, és tanítjuk is, hogy a mai napon is, most is érvényes, hogyha betegekre vetjük a kezeinket, azok meggyógyulnak. Nem mi vagyunk a gyógyítók, nem a szolgálók a gyógyítók, hanem Isten erejét közvetítjük, azt a gyógyítási ajándékot, amit Isten ad az embereknek.
Utólag elmondom a hallgatóknak, hogy a Krisztus Szeretete Egyházban mindenki mindenkivel tegező viszonyban van, ezért Katival mi is tegeződünk, ha bár én nem vagyok egyháztag, de a telefonos vendégeinkkel is tegeződni fogunk. Említetted, hogy kézrátétel. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogyha valaki ráteszi a kezét, mondjuk egy pásztor vagy a főpásztor valakire, akkor az a kéz varázserővel rendelkezik és meggyógyítja?
A Márk evangélium 16. részének 17-es, 18-as igéjében mondja az Új Szövetség, hogy azokat, akik hisznek, ilyen jelek követik, és többek között betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Ilyenkor részben az imádkozó hite által, részben az imádkérő hite által történik meg ez a dolog, és a kézrátétellel többször is foglalkozik a Biblia, részben a gyógyításnál az Úr Jézus is nagyon sokszor tette a betegekre a kezét, a tanítványok is nagyon sokszor tették ezt, és vagy szolgálati ajándékok átadásakor történik ez meg, nem az imádkozó keze a csodatévő, hanem a csodatévő mindig az Úr Jézus Krisztus.
Mit értesz azon, hogy szolgálati ajándékok?
Szolgálati ajándékok, amiket Isten adott az embereknek, szolgálat céljára. Vannak evangelisták, vannak tanítók, vannak pásztorok, akiket Isten azért küldött, hogy az embereknek segítsék az itt létüket az életben, és akik szolgáljanak az emberek felé. És ezek az ajándékok kerülnek átadásra különböző szolgálati helyeken. Tehát amikor fölkennek egy főpapot, amikor átadnak valaki magasabb hivatalba lép egy egyházban, akkor történnek ezek az ajándékátadások, szintén kézrátétel.
Gondolom, hogy az elmúlt években nagyon sokan gyógyultak meg a Krisztus Szeretete Egyházban, nagyon sokan tesznek erről. Jól tudom, a megvallás szót vagy bizonságtétel szót használjátok. Hát gondolom, hívjuk fel Gulis Katalint, aki jó néhány éve gyógyult meg. A vonalban Gulis Katalin, aki jó néhány éve meggyógyult. Katalin, hogyan kezdődött, és mi történt veled?
Hát én eljutottam kicsit még meghatódom most is, ahogy eszembe jut, hogy rákot állapítottak meg nálam.
Milyen rákot?
Nőgyógyászati területen. Folyamatosan a menstruációs vérzésem volt folyamatosan, és nagyon erősen, és a méhembe találtak egy daganatot, amit eltávolítottak, és akkor a szövettani az pozitív lett, rossz indulatú.
Mindez mikor volt, Katalin?
Hát ez 1992-ben, 18 éve volt ez.
Te már akkor tagja voltál az egyháznak?
Nem voltam tagja.
Akkor hogyan kapcsolódott a betegségedbe a Krisztus Szeretete Egyház?
Úgyhogy az orvos semmi biztatót nem tudott nekem mondani. Azt mondta, hogy ha panaszaim lesznek, menjek majd vissza. És mondom, doktor, és milyen panaszokra számíthatok? És érdekes módon nem azt mondta, hogy a vérzés az újra visszajöhet, és ilyen kiadós, erős vérzéseim, hanem azt mondta, hogy nőni fog a hasam, és fáj majd a derekam. Én teljesen kétségbe estem, és kérdeztem, hogy hát ezt meg kéne előzni, doktor úr. Mit tehetek én? Hogy mit lehet? Semmit. Tehát még annyit nem mondott nekem az orvos, hogy hát nem biztos, hogy mindenkinél visszajön ez. Tehát szóval semmi reményt nem adott az orvos.
Szóval teljesen nem voltál keseredve. No, akkor lépjünk. Hogyan kerültél még a közösségbe?
És az egyik szomszédasszonyom szólt nekem, hogy egy csodálatos helyen volt, egy amerikai misszionárius, Jim Sanders ráteszi a betegekre a kezét, és meggyógyulnak a betegek így. Ugye neki ez olyan élmény volt. Mondom, nekem ott a helyem, mikor lesz? Hát azt mondja, csak egy hét múlva. Alig vártam, hogy én oda eljussak. És amikor elmentem, akkor valóban úgy volt. Nekem egy... Már mikor a terembe beléptem, akkor... És elkezdtem, egyszerűen csak könnyeztem, sírtam, lejutam egy székre, nagyon sokan voltak ott, mindenki jókedvű volt, és már ment a gyógyítósor, amikor én odajöttem, és nem is szándékoztam én kimenni a gyógyítósorba, és azt se tudtam, hogy mi hogy történik, és egy néni vitt ki engem, egy idős néni vitt ki engem kézen fogva, mert látta, hogy én ott csak ott sírdogálok. És kivitt a gyógyítósorba, és amikor a Jim Sanders misszionárus rám tette a kezét, az egy olyan csodálatos dolog volt, hogy én utána rögtön tudtam, hogy én meg fogok gyógyulni. Olyan bizonyosságot kaptam a szívembe, hogy meggyógyulok.
És mit mondott az orvos, mikor mentél legközelebb kontrollra? Hogyan derült ki, hogy meggyógyultál?
Hát, ugye az orvos azt mondta nekem, hogy akkor menjek vissza, hogyha ha jönnek a panaszok, tehát nő a hasam és fáj a derekam. Hát erre nem került sor. Dicsőség Istennek. A azt mondta még a doktor úr, hogy 3 hónapig kimarad a menstruációs vérzésem, addig biztos, hogy nem lesz panaszom. És én azt mondta a Jim Sanders, hogy lehet jönni minden héten. Jövő héten is szeretettel várunk benneteket. Én meg ott nagyon jól éreztem magam, és én mentem minden héten. És nagyon jókat mondott, nagyon jókat tanított.
Kati, ne haragudj, lépjünk előre, én azt szeretném végre megtudni, hogy mikor derült ki, hogy te meggyógyultál, az orvos ezt mikor konstatálta?
Azt mondja, hogy körülbelül egy fél év, amikor visszaállt rendszeresen, normálisan a menstruációm. Egy fél évbe tartott.
Addig nem is mentél orvoshoz?
Addig nem. Utána is az onkológushoz jártam vissza, ugye, ahogy kell a 40 éven felül élni.
Mikor vette észre az orvos, meg te is, hogy meggyógyultál?
Mikor vette észre? Hogy is voltam? Karácsonykor. Karácsony előtt voltam.
És mit szólt az orvos, hogy meggyógyultál? Hogy vette észre, hogy meggyógyultál?
Hát minden rendbe talált nálam. Ugye hát az onkológus megvizsgált, és minden rendbe volt nálam.
És mit
minden
szólt? Volt. Nem volt meglepődve?
De nagyon, nagyon, nagyon meg volt lepődve.
És ez, ugye 1990 hányban volt?
92, és ugye ő még mondta, hogy azért legyünk óvatosak, mert ugye ez visszatérhet 5 év, akkor még a 7 évet is szokták mondani, a 10 évet is, és nekem ez már 18 éve is nem jött vissza.
És azóta sincs panaszod?
Nincs, dicsőség is nem.
Hát ennek nagyon-nagyon örülök.
Nagy szerencse, igen.
És azt is mondja, hogy azóta is jársz a gyülekezetbe?
Igen, igen, nagyon hűségesen. Minden vasárnapot vagyok.
Hát én nagyon szépen köszönöm ezt a szép gyógyulást, további szép estét kívánok neked. Viszont hallásra, szervusz!
Köszönöm szépen!
Csidei Katihoz fordulok. Kati itt az előző telefonáló említette azt, hogy kiment a gyógyítósorba. Mit jelent az, hogy gyógyítósor? Gondolom a hallgatók nem tudják. Légy szíves, magyarázz el!
Az Isten tiszteletünk rendje a következőképpen zajlik. Először dicsőítéseket énekelünk, tehát dicsérjük az Urat. Tehát mindenek előtt azt mondja az ige, hogy adjunk hálát Istennek, és dicsérjük őt, hiszen más nem tudunk elévinni. Ezt követően a pásztor, a szolgáló pásztor, jelen esetben Budapesten Jim Sanders, megkérdezi, hogy ki van itt, aki gyógyulni szeretne. És előre szólítja azokat az embereket az oltár elé, akik szeretnének valamilyen betegségből gyógyulni. Vagy észleli a gyógyítások ajándékait. Ez is a Szent Szellem, Szent Léleknek az egyik ajándéka, amit akik hisznek, azok kapják meg, és a tudás szava által ő észleli, hogy milyen tünetekre van gyógyítás. Ilyen esetben konkrétan szól, hogy kérem, akinek a bal térdében van fájdalom, most azt kérem, hogy jöjjön elő. Vagy akinek éppen daganatos betegséget diagnosztizáltak valahol. Tehát van egy konkrét előreszólítás, és van egy általános előreszólítás. Ilyenkor ők előre mennek az oltárhoz, és ott történik meg a kézrátételes imádság. Ezeket a sorokat, mikor sorba állnak az emberek, ezt hívják gyógyítósornak.
Az előbb kiejtettél valamit, azt mondtad, hogy Szent Szellem. Ugye, ha jól tudom, a Krisztus szeretete egyházban a Szent Lelket hívják Szellemnek. Tehát az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, és nem a Szent Lélek. De ez ugyanazt jelenti.
Ugyanazt jelenti, hiszen a Spirit szót használja az eredeti Biblia szövege is, a görög eredeti is, és a Spirit szót használja a világ is, Isten harmadik személyének a megtestesítésére, megjelenítésére, és Szent Szellem, tehát Szellem ugyanúgy, mint Isten, a harmadik személy is, és mi így használjuk, de a Szent Lelket jelenti, hiszük a Szent Háromságot.
Nem gondolsz arra, én legalábbis mindig arra gondolok, és valaki egyszer, egy teológus meg is erősített abban, hogy akkor, amikor magyarra fordították a Bibliát, akkor esetleg a szellem szónak egy kicsit démonikus jelentése lett, és talán ezért lett Szentlélek.
Elképzelhető.
Gondolom, a hallgatókat azért meglepte az előző telefonos beszélgetés. Én arra gondoltam, hogy hívjuk most fel Balogh Viktóriát, az ő esete is igen érdekes.
Hello!
Szervusz, Viktória, Tarjány Ingrid vagyok. Ugye tőled még meg szabad kérdezni, hogy hány éves vagy, te még nyugodtan megmondhatod.
Meg. 32 éves vagyok.
Mikor és miből gyógyultál meg?
Hát az Úr nagyon kegyes volt hozzám, és egy nagyon súlyos bélbetegségből gyógyultam meg 6 éve ezelőtt.
Viki, akkor, amikor meggyógyultál, már tagja voltál az egyháznak, vagy úgy kerültél oda, és úgy gyógyultál meg?
Hát én panaszkodtam a betegségemre, és egy szomszédasszonyom vitte engem a gyülekezetbe. Akkor még beteg voltam, mentem minden alkalomra, dicsértem az Urat, hallgattam nagyon sok tanítást, és így olyan 2-3 hét múlva meg is gyógyultam.
De közben... Bocsánat, hogy közbevágtam. Közben azért az orvoshoz is jártál?
Nem. Csak kontrollra mentem utána vissza.
A betegségedről van valami orvosi papírod, hogy mi volt a bajod?
Ó, egész paksaméta van. Egy egész paksaméta van belőle. Leletekkel, vérvétellel, kontrollal, vizsgálattal, mindennel.
És amikor meggyógyultál, ezt hogyan vette észre az orvosod?
Hát nem járt már vérzéssel a betegségem, mert én előtte folyamatosan véreztem. Hónapokig véreztem, szteroidok mellett.
És a kontrollon mit mondott az orvos, amikor megszűnt a vérzésed?
Hát az orvos az azt mondta, hogy ez... Már nem vagyok stresszes valószínű, és azért nem vagyok beteg.
Ezek szerint szedtél gyógyszert, ezek szerint jártál kezelésre, és végül is te úgy érzed, hogy ott a hited gyógyított meg?
Igen, a hitem által gyógyított meg az Úr. Igen.
Azóta is tagja vagy a közösségnek?
Persze, persze. Most lesz 3,5 éve, hogy járok.
Milyen tapasztalat?
Édesanyámmal együtt.
Milyen tapasztalataid vannak ebben a közösségben?
Hát, teljesen más. Hogy beléptek a templomba, mint egy ilyen kis nyugalom szigete, annyira érezni az Úr jelenlétét, és nagyon jó dicsérni és magasztalni őt.
Azóta is kapsz valami pluszt ettől a közösségtől? Segíti a hétköznapjaidat?
Persze, nagyon sok mindent meg tudunk egymással beszélni. Tanácsokat hírünk egymástól, eljárunk rendezvényekre, voltak koncertek, voltak nagyon gyönyörű szép esküvők, sok mindenben lehet segítségét kérni. A társainknál, meg a pásztoroktól. Sok mindent lehet kapni.
Én még egyszer elmondom, hogyha valakinek kétsége támad, hogy te ott gyógyult, téged az Isten gyógyított meg, illetve a hited gyógyított meg, ezt te tudod bizonyítani, hogy nagyon beteg voltál orvosi papírokkal is. Nagyon igen, szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk. Szia, további szép estét!
Köszönöm neked.
Kati, a hittel, igével, imával való gyógyulást hogyan fogadják az orvosok? Van erről valami felmérésetek?
Konkrétan statisztikára gondolsz, akkor ilyenünk nincs. De a gyülekezetünkben is járnak orvosok. Tehát több orvos van, aki maga is meggyőződött már arról, hogy bizony a betegek hitének erősítése nagyon sokat számít. Ahogy az ige is azt mondja, és Jézus mindig azt mondta a betegeknek, legyen neked a te hited szerint. Nagyon sokszor fordul elő, hogy két ugyanazzal a diagnózissal lévő beteg, és ezt orvosok is tanúsíthatják, jelentkezik a kórházba, ugyanazt a terápiát kapják, az egyik meggyógyul, a másik nem. Annak, aki meggyógyult, van hite a gyógyulásában. Aki nem, annak nem volt hite a gyógyulásában. Az orvosokkal és a gyülekezetünkben járó orvosokkal is. Nagyon sokszor beszélgetünk erről, és azt mondják, hogy hatalmas az az erő, amit az emberből elő tud hozni az, ha hite van Istenben, ha hite van valakiben, valamiben, ami az ő számára ezt a gyógyulást hozza. Ha képes magát gyógyultnak látni, ha képes pozitív képet előre vetíteni magáról, ha nem belesüllyed és sajnálja magát, hanem igenis van még valaki az orvostudományon kívül, léteznek csodák, és van valaki, aki még segíthet rajtam, és ebbe belekapaszkodik ebbe a lehetőségbe, igenis csodálatos eredményeket tud hozni.
Én nagyon kíváncsi lennék egy teljesen független orvos véleményére. Felhívjuk Belső Nóra pszichiátert, akit a hallgatók, a tévénézők számos műsorból jól ismernek. Nagyon-nagyon sokszor kérik a tanácsát, műsorokban is, meg hát nagyon sokan járnak a rendelőjébe is. Én is dolgoztam vele egy tévécsatornán. Ő nem tagja az egyháznak. Vajon mi az ő véleménye? Szép estét kívánok, Tarjány Ingrid vagyok. Szervusz, Nóra!
Szervusz, Ingrid, jó estét!
Én már elmondtam a hallgatóknak, majd oda bevágjuk a tiédet, hogy felhívjuk Belső Nóra pszichiátert, akit a hallgatók, a tévénézők számos műsorból jól ismernek. Én is dolgoztam vele egy tévécsatornán. Nem tagja az egyháznak. És most innen jön a kérdés, vajon mi a te véleményed a hittel, igével, imával való gyógyulásról? Hogyan fogadják ezt az orvosok?
Én azt hiszem, hogy az orvosok számára ez egy teljesen elfogadható és köztudott dolog, hogy a hit az a gyógyulásnak egy nagyon-nagyon fontos része. Bármilyen betegségről is beszéljünk, legyen az egy súlyos testi betegség, egy probléma vagy lelki betegség, az már ott eldől az orvosi rendelőben, az orvos látja, hogy a beteg hisze abban, hogy meggyógyul, hisze a gondviselésben, hisze bármilyen olyan erőben, ami a saját erejével megsokszorozva meggyógyítja, mert ha nem hisz, akkor sokkal kisebb a gyógyulás esélye.
Gondolod, hogy imádkozással és imával is lehet segíteni?
Mára már számos tanulmány van arról, vizsgálták ezt pszichológusok, neuropszichológusok, modern képalkotó eljárásokkal is, hogy mi is történik az ember agyában és lelkében imádkozás közben. Hasonló tevékenység ez, mint a keleti kultúrákban a meditáció. És ilyenkor a központi idegrendszer és ezzel együtt az egész test egy olyan megváltozott állapotba kerül, ami egyszerűen serkenti az immunrendszernek a működését, serkenti ezáltal a gyógyulási folyamatokat, tehát egyértelműen bizonyított tény, és én hiszek is ebben, és tudom is, hogy maga az imádság, az imádkozás és az ebben való megdősödés, az biológiai folyamatokat indít el a szervezetben, és ez segíti a beteg gyógyulását.
Szoktad ezt tanácsolni a pacienseknek is?
Hát természetesen, hogyha egy páciensem életében a vallásos élet, a lelki megvan a hite, akkor
ne haragudj, Nóra, elment, eltávolodtál. Igen, akkor onnan kezdjük, Nóra, hogy a páciensednek is szoktad ezt tanácsolni? Hogy imádkozzon?
Én azok, azoknál a pácienseimnél, akiknél a vallás, a hit az életüknek a része, ott mindenképpen szoktam azt javasolni, hogy ezeket a lelki gyakorlatokat és az imádságokat gyakoribbá tegyék, nem csak a gyógyulásokért imádkozzanak, hanem ezt a tevékenységet folytassák, mint egy olyan fontos biológiai és pszichológiai erőt, ami aztán a gyógyulásukat fogja segíteni, mindenképpen fontosnak tartom.
Nagyon szépen köszönjük Belső Nóra a pszichiáternek, hogy szakított ránk időt. Szép estét, szervusz!
Én is ugyanezt, viszont hallásra!
Gondolom éppen ideje, hogy a hallgatók megismerkedjenek a Krisztus Szeretete Egyházzal. Mikor, hogyan alakult a közösség, amelynek vezetője egy amerikai misszionárius, hiszen már hallottuk azt a nevet, hogy Jim Saunders.
Így van. 20 évvel ezelőtt jött Magyarországra Jim Saunders, aki Amerikában bibliaiskolát végzett, fölkent lelkész, és elkezdte ezt a szolgálatot, amit a betegekért való imádságnak tudnánk legjobban nevezni, és az utcán szolgált először, utcán, parkokban, és betegekért imádkozott. Magyarországon ebben az időszakban a természetgyógyászak nagyon fellendülőben volt. Tehát mindenki elment mindenhova, ahol valami csodatévőt láttak, valami csodát láttak, nem számított, hogy ez most egyház, vagy kuruzslás, vagy természetgyógyász, mindenképpen elmentek. Rengetegen látogatták akkor Jim Saunders alkalmait, és később ő derült ki, mint ahogy például az én számomra is, egy ilyen alkalmon derült ki, hogy itt Istenről van szó, itt hitről van szó, itt arról van szó, hogy Jézus Krisztus gyógyít, és nem Jim Saunders gyógyít, de addigra már az emberek eljöttek, meggyógyultak, hittek, és Jim Saunders pedig ment tovább a következő alkalmára. 93-ban gyülekezetként jegyezték be a Krisztus Szeretete Egyházat Magyarországon, később aztán egyházzá alakult, megkapta az egyházi státuszt, és nagyon-nagyon széles körben kiterjedt most már a szolgálata.
Bocsánat, te mikor és milyen körülmények között csatlakoztál?
15 évvel ezelőtt ismerkedtem meg Jim Saunders-szel, egy tanár kollégám volt beteg, és én az Elixir magazinban olvastam Jim Saunders-ről egy cikket. Egy újságírónő írta, hogy elment az alkalmára, egy csomó volt a mellében, teljesen hitetlenül kiállt, ahogy ő leírta, ma is emlékszem erre a hókusz-pókuszra, hogy történik majd valami, és mikor hazament, megdöbbenve vette észre, hogy a melléből a csomó eltűnt. Na most ez a cikk engem arra inspirált, hogy mondjam a kolléganőmnek, aki beteg, hogy menj el, ingyen van, csoda történt, veled is megtörténhet. És egy kollégám így felutazott Budapestre, megkereste Jim Saunders alkalmát, hazajött, egy nagyon súlyos érszűkületes láb, meggyógyult, a fájdalmai elmúltak. Aztán egymásnak adtuk a címeket, és egyszer olvastam, hogy Csornára, én Győrben élek, Csornára érkezik Jim Saunders. Hát összeszedtünk két kocsinyi embert, minden beteget, akinek valamilyen problémája volt, és elmentünk csodát látni Csornára. És akkor történt, hogy mi megismerkedtünk, hát én is legalább négyszer mentem ki a gyógyító sorba, mert ahányszor azt mondták, hogy most a szem gyógyítása van, akkor én sorba álltam, amikor most a szívbetegeket kérik, akkor sorba álltam, amikor mindenféle, mert nem tudtam, hogy hogy működik ez a dolog, nem tudtam hova tenni. Egyet tudtam, kiválóan éreztem magam. Amit most mindenkitől itt hallottunk, akiket megkérdeztünk telefonon is, hogy olyan csodálatos békesség van az emberen, mikor oda megyünk, akkor még nem tudtam, hogy ez a Szent Szellem jelenléte, ez az Úr jelenléte, amikor Isten jelenlétébe lépsz be, ez az, amikor egy alkalomra elmegy az ember. Én ott ismerkedtem meg, különösebb gyógyulás nem történt az én esetemben, nem is voltam igazán beteg, de olyan jókedvű lettem, és én felajánlottam akkor, hogy én szívesen meghívom őket is, hát Győrben is annyi beteg ember van, nagyon imponált nekem, hogy ők ingyen, a saját idejükből, a saját pénzükből teszik ezt a szolgálatot, és nem úgy, mint annak idején, akit hallottunk, nagyon sokféle helyre, nagyon nehéz volt bejutni, és nagyon drágáért imádkoztak, vagy tettek bármit az emberekért.
most a 20 év alatt, ugye, mert lassan 20 év, hogy Jim Sanders Magyarországra érkezett, mekkorára nőtt ez az egyház? Hol vagytok jelen, csak határon innen, vagy határon túl is?
Hát amikor a hivatalos bejegyzése is megtörtént az egyháznak, attól kezdve történt szervezett keretek között ez a kézrátételes gyógyítás és az istentiszteletek Magyarországon. Jelenleg 345 gyülekezetünk van, ebből Magyarországon van 260, és a határon túliak pedig összesen 67 gyülekezet. Van gyülekezetünk Erdélyben, Szerbiában, Szlovákiában, részben innen Magyarországról indultak át pásztorok, majd ott is fölnövekedtek, és utána fölkeletésre kerültek az ottani szolgálók. Szolgál még az egyház, tehát gyülekezetünk van 345, de szolgálatunk az lényegesen több, hiszen 442 szolgálati helyen szolgálunk. Szolgálati helynek nevezem én a kórházakat. Nagyon szép a kórházi szolgálatunk, hiszen azt mondják, hogy a beteg ágyon mindenki hívővé válik. És a kórház...
Természetes.
Igen. És a kórházi ágy az olyan, ahol bejárnak a dolgozóink, bejárnak a pásztoraink, és ott imádsággal, igehirdetéssel segítenek a betegek hitének az erősítésében. Ezen kívül van börtönszolgálatunk. Kiterjedt börtönszolgálatunk van, 16 börtönbe szolgálnak az egyházunk munkatársai. Hajléktalan szállókon 6 helyen szolgálunk, és vannak szociális és idős otthonban 25 helyen szolgálunk. És ezen kívül foglalkozunk még, gyerekekkel és ifjúsági szolgálataink is vannak.
Ne haragudj, de mondod, hogy börtönben, kórházban, gondolom, hogy ott más egyházak is előfordulnak, előfordulnak a történelmiek is, nincsen feszültség köztük?
Nincs. Nem nagyon kapaszkodik senki a börtönszolgálatokért. Ezek nagyon nehéz, sem a kórházszolgálatokért. Nagyon nehéz területek, és az a tapasztalatunk, hogy azok a lelkészek, akik bármelyik egyházból jönnek, értem ez alatt, akár keresztény, akár más nem keresztény egyházakból, semmiféle feszültség nincs. Egy cél van, Isten igéjét hirdetni azoknak, akik nehéz helyzetben vannak.
Beszéljünk egy picit arról, hogy van újságotok, adtok ki könyveket, adtok ki DVD-ket, CD-ket, miből tudjátok ezt fenntartani, finanszírozni, és van-e érdeklődés a kiadványaitok iránt?
Többször megjelent már a Biblia fordításunk is. Módosítottunk olyannyiba, például Szentlélek szót Szent Szellemre cseréltük, hogy a mi szóhasználatunk szerint tudják a pásztoraink használni az istentiszteleteken. Ezen kívül Kenneth Hagin könyveit, aztán Gordon Lindsay könyveit, Kenyon könyveit jelentettük meg, amire copyrightunk van, tehát van engedélyünk rá. Nagyon nagy példányszámban kelnek el ezek a könyvek. Készítünk zenés és tanító kazettákat is. Ezek a tanító kazetták részben az istentiszteleteken elhangzik, ide elhangzott bibliai tanítások, részben pedig tematikus tanítások, amiket Jim Sanders, amikor ide érkezett, akkor kezdte el. Egy-egy témáról kazetta sorozatot jelentetett meg, én magam is a hitezerről tanultam.
Említetted, hogy pásztorok, felkent pásztorok, hogyan lesz valaki pásztor a Krisztus szeretete egyházban?
Amikor valaki bekerül az egyházba és elkezd járni az alkalmakra, akkor mondtam, hogy minden alkalommal még a kézrátétel mellett egy igei tanítás, tehát egy 45 perc, egy órás bibliai tanításon is azt is meghallgatjuk. És ezeken a tanításokon növekednek ki, és nőnek ki egy-egy közösségből azok, akiket az Úr elhívott, akiknek a szívére helyezte a szolgálatot. Ez látszik szinte az első év után már, hogy ki az, akinek a nyaka magasabban áll ki a sorból, akinek a füle állandóan úgy hallgat, hogy ő szinte issza, amit mond a prédikátor, hogy akinek csillog a szeme, tehát, hogy elhivatása van erre a szolgálatra, akár a pásztorira, akár az evangelistára, és amikor már kellőképpen fölkészül az igei tanításokból, tehát, hogy mondtam, hogy kazetta sorozatok vannak, most már az interneten ott vagyunk, le lehet tölteni ingyenesen minden egyes tanításunkat, Bibliát olvas, ima körön részt vesz, könyveket elolvas, akkor a pásztor, a vezető pásztor javaslata alapján kézrátétellel kerül sor az ő pásztori fölkenetésére.
8 éve különböző tévécsatornákon látni a Krisztus szeretete egyházműsorát. Nem tudom, hogy neked feltűnte, de eleinte, ha a néző belenézett ezekbe a műsorokba, inkább középkorúak, időskorúak ültek a széksorokban. Én úgy veszem észre, hogy az utóbbi időben egyre több a fiatal. Egyet értesz ezzel?
Igen, nagyon örülök ennek. Megjelentek, egyrészt felnőttek azok a gyerekek, akiket mi hoztunk. És nekik már szintén gyerekeik vannak. Tehát ott vannak már a mi gyerekeink és a mi unokáink is, hiszen 20 éves a szolgálat. Tehát maguknak, a gyülekezetbe járó felnőtteknek a családjai is oda kerültek, ezért több a fiatalok száma. És ezek a fiatalok hozzák magukkal a barátaikat, a párjukat, az ismerősüket, a szomszédot, az iskolatársat. És így egy nagyon-nagyon szép ifjúsági szolgálat és gyerekszolgálat bontakozott ki egy kiváló vezetővel.
Ez egy nagyon jó végszó volt, akkor hívjuk fel Bálint Csillát, az ifjúsági pásztort. Szervusz Csilla, Tarjányi Ingrid vagyok, a T-Rádió stúdiójából.
Szia Ingrid.
Itt ül velem szembe Csidei Kati, a Krisztus Szeretete Egyház pásztora, gondolom őt is jól ismered, és az előbb nagyon büszkén mondta, hogy egy nagyon szép ifjúsági gyülekezet nőtt ki az évek folyamán a Krisztus Szeretete Egyházban. Ha jól tudom, te vagy az első ifjúsági pásztor, légy szíves és meséld el, hogy hogyan alakult ki ez az ifjúsági gyülekezet, mikor kezdődött, hány éve dolgoztok?
Hát, köszönjük a lehetőséget, így az összes fiatal nevében. Az az igazság, hogy az ifjúsági gyülekezeteknek az elindulása az nagyon régre vezethető vissza, mert ugye, hogy a családok érkeztek a gyülekezetbe, a gyerekek is mindig jöttek. De az, hogy igazán szervezetten össze lehessen őket fogni, az tulajdonképpen legkorábbra 8 évre vezethető vissza, azóta vannak a nagy létszámmal tervezett és szervezett táborok, és 2007-ben indultak el azok a rendezvények, amik pedig már valóban, mint a határon belül, mint pedig a határon túlról érkező magyar gyerekeket és fiatalokat össze tudják fogni.
Milyen rendezvények, Csilla?
A kezdetek kezdetén ugye ez az éves nyári táborunk volt, ami úgy jobban megmozgatta a fiatalokat, és ami 2007-ben indult el, azt a gyerekek csak úgy emlegetik, hogy az ifi találkozók, amiket legalább negyed évente rendezünk meg Budapesten. Ezek 4-5, néha 6 napos események, amikor mindenféle programokkal várjuk az érkező gyerekeket, illetve ezen kívül ugye tartunk szilveszteri találkozót a 16 éveseknek, külön egy nyári tábort, színjátszó találkozót, mikulásnapot, és hát még lehetne sorolni, hogy milyen programok vannak.
Hány éves kortól és hány éves korig tartoznak hozzátok a fiatalok?
Hogy pontos választ adjak erre, ahhoz először ketté kell bontani azt, ami így ifjúsági gyülekezet címén az egyházunkban működik. Egyrészt van egy központi szervezetünk, egy központi gyülekezetünk, amiben tényleg az egyházunk minden helyi gyülekezetéből érkező gyerekeket tudunk fogadni. Itt lényegében a legkisebbektől kezdve, tehát a csecsemőktől kezdve, akiknek a családját családi tanításokkal, babanapokkal, ilyesmikkel várjuk. Onnantól fogva egészen a főiskolás, házasulandó korosztályig mindenki megtalálható. A helyi gyülekezetekben ott viszont mindegyik egy-egy jellegzetességet mutat. Leginkább vidéken a fiatalabb, tehát az általános iskolás, óvodás gyerekek azok, akik nagyobb számban megtalálhatóak. Ez biztos, hogy részben az iskola rendszerünknek is betudható, hogy az idősebbek ugye sokat tudnak esetenként utazni az iskolába járás miatt.
Mondd Csilla, előfordul az, hogy egyik gyerek hozza a másikat? Tehát a szülei nem tagjai az egyháznak, csak egyszerűen osztálytársad, barátnőt elhoz.
Igen, ez nekünk nagyon nagy örömünk, hogy ez működik, és talán mondhatjuk azt, hogy egyre inkább. Azért örülünk ennek nagyon, mert tulajdonképpen nem azon dolgozunk, és nem az a célunk, hogy egy egyházat építsünk fel, hanem hogy mi is tegyünk az ellen, ami egyre inkább meglátszik, hogyha körbenézünk a világban, hogy a fiatalok nagyon-nagyon más irányba mozdultak el, mint amiről a Biblia beszélne nekünk, hogy az Úr felé tekinteni, hogy a szeretet, a hit életét élni. És az az igazság, hogy nagyon sokféle módszerrel próbálták már a fiatalokat megközelíteni, de a leghatásosabb a mai napig az, amikor ők maguk tudnak bizonyságok lenni a barátaik, a társaik körében, mert ők hiteles beszámolókat tudnak adni arról, ami az ő életükben zajlik, és ez az, ami igazán meggyőzi a társaikat, az, hogy látják azokat a jó eredményeket a barátaik életében, és nagyon sokan ezért jönnek el a gyülekezetbe, ami még egyszer mondom, nem azért fontos, hogy akkor mi nálunk a fiatalság egyre gyarapszik, hanem elsősorban azért, hogy egyre többen vannak azok a gyerekek, azok a tizenévesek, fiatalok, akik látják azt, hogy az élet az nem a nagy bevásárlásokról, meg a mindenféle szerelmi kapcsolatokról szól, hanem annál sokkal több van benne.
Te személyesen hogyan kerültél, hogyan csöppentél bele ebbe?
Az én történetemet nagyon sokszor ilyen mesés vagy mesébe élő esetnek is szokták titulálni. Nálam egy családi tragédiából adódóan, és hát az ismeretem hiányai miatt 13 éves koromtól kezdve egy nagyon erős taszítás állt fenn Istennel kapcsolatban. És amikor 16 éves koromban elmentem életem első cserkésztáborába, és közölték velem, hogy na most menjünk mindannyian, mert következik egy biblia óra, akkor úgy szinte minden porcikámmal tiltakoztam ezzel, nem is közöltem is, hogy én nem fogok menni, mert ez hülyeség. És nagyon meglepődtem, mert a barátnőim szó szerint megfogtak és vittek. És a mai napig úgy emlékszem vissza arra, hogy életem egyik legcsodálatosabb pillanata volt, ahogy ott ültem, dúcással, tele haraggal, indulattal, mindennel, hogy most miért kell nekem ilyen bolond dolgokat hallgatni, és ahogy mégiscsak eljutottak hozzám azok a szavak, amiket akkor ott kiszóltak, belül egyre inkább azt mondta valami, hogy végre megtaláltad azt az igazságot, amit kerestél.
Igen, bocsáss meg, hogy közbevágok, igen? De ez egy nagyon megható történet, csak elkezdve gondolkodni, hogy hogyan jutottál a Krisztus Szeretete Egyházhoz, mert ezen az alapon, a Biblia alapján juthattál volna akármelyik másik egyházhoz is.
Igen, hát itt ugye pont az a lényeg, hogy ahogy megtaláltam azt, hogy milyen is maga Isten, közben ezt azon a személyen keresztül találtam meg, aki ma a férjem. És hát ő akkor már ide járt ebbe az egyházba, és tulajdonképpen ennek révén én is teljes mértékben ebben az irányba nyitottam, elkezdtem olvasni ezeket a könyveket, és egyre inkább közel kerültem afelé, hogy most már nem csak befogadó szeretnék lenni, hanem azt, amit én megtapasztaltam, azt én magam is szeretném továbbadni.
Nagyon megható történet, és közben hadd áruljam el, hogy azóta nem csak a férjed, hanem két gyönyörű gyereketek van, és közben nagyon-nagyon sokat dolgoztok a közösségért. Továbbra is sok erőt kívánok ehhez a munkához. Szép estét, szia! Nem csak a nagyon fiatalok, hanem a kicsit idősebb fiataloknak is van egy klubjuk. Itt Pesten működik, úgy hívják, hogy Mennyország Klub. Erről kérdezem Kőrösi Zsoltot. Szerbusz Zsolt, Arjány Ingrid vagyok. Itt ülünk a T-rádióban, Csidei Kati ül velem szemben. Beszéltünk már Bálint Csilla ifjúsági pásztorral, aztán beszéltünk a Mennyország Klubról, ahova már nem a nagyon fiatalok, hanem a kicsit korosabb fiatalok járnak. Légy szíves, és mondd el nekem, hogy mi is ez a Mennyország Klub?
A Mennyország Klub tulajdonképpen, én azt tudnám összefoglalva mondani, egy igazi családi, baráti közösség, és fontos azt kiemelni, hogy nem egy zárt közösség. Tehát én azért az életemben elég sokszor kerültem olyan helyzetbe, hogy újabb és újabb közösségekbe kellett belépni, és azt éreztem, hogy a nehezen fogadnak el az emberek, és a Mennyország Klubba ez nagyon könnyen ment. És a legfontosabb összetartó tényező azért azt fontos kimondani, hogy a Jézus Krisztus iránti szeretet és a Biblia iránti szeretet. Tehát ezt tartja össze ezt a közösséget.
Elárulok egy titkot a hallgatóknak, te ügyvéd vagy. Hogyan kerül egy jogász kapcsolatba egy egyházzal?
Hát én nem gondolnám, hogy ez ilyen hivatás, vagy éppen ilyen szakmafüggő kérdés lenne. Tehát én a jogi pályát azt, mint hivatást fogom fel, tehát abból élek meg, szeretem csinálni, de az a hivatásom. Míg Isten szeretete, Jézus szeretete, vagy éppen az Isten királyságának a saját eszközeimmel való szolgálata, az pedig számomra egy életforma. És hogyha bármilyen vonatkozásban valami összeütközés lenne a két dolog között, tehát akár időben, akkor én tudom, hogy mit kell választanom, ilyenkor mindig azt választom, ami az elkötelezettségem, az életformám, vagyis Jézus Isten királyságát.
Hány éve jársz a Mennyország klubba?
Hát tulajdonképpen még fiatalabb vagyok, ha azt nézzük, hiszen valamivel több mint 2 éve járok ide.
Én úgy tudom, hogy ott hetente vannak foglalkozások, vagy nevezzük klubásnak. Ilyenkor csak imádkoztok, vagy valami más programot is találtok magatoknak?
Hát amikor a foglalkozások, vagy inkább így mondom, hogy istentiszteleti alkalmak, azok keddenként vannak 6:30, és nyilván dicsőítjük dalokkal az urat, tanítások hangzanak el, imádkozások is természetesen, de a Mennyország klubot nem egy ilyen egy heti egy alkalmas közösségnek kell elképzelni, hanem egy olyan közösségnek, ami, ahogy mondtam az előbb is, hogy ez egy baráti közösség. Tehát nagyon sokszor a szabadidőnket is együtt töltjük. Tehát többször előfordult már az, hogy elmentünk mondjuk sütésfőzésre a Normafához, vagy éppen a nyaralásunkat töltöttük együtt. Egy évvel ezelőtt Horvátországban voltunk, akkor tudom, hogy korábban volt a Mennyország klub Franciaországban, Izraelben. Tehát nem kötném ezt egy konkrét heti egy naphoz, hanem itt is azt mondom, hogy tényleg egy baráti közösségről van szó.
Vannak olyanok, akik esetleg párra is találtak ott?
Igen, és mint férfi egyébként elmondhatom, hogy a Mennyország klubban nagyon sok szép lány jár, és így a férfiaknak nagyon könnyű dolgok van, de az tényleg komolyra fordítva a szót, nagyon sok fiatal pár van, tehát házastársak is vannak, és olyanok is, akik most kezdik el az együtt az életüket, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a kapcsolatok működnek. Tehát nagyon fontos azt kihangsúlyozni, hogy látjuk, hogy a világban a párkapcsolatok tulajdonképpen agóniát élnek, de itt a Mennyország klubban nagyon jól működnek ezek a párkapcsolatok. Hát ez Isten kegyelme.
Te zenélsz is, ha jól tudom.
Igen.
Ott csak a Mennyország klubban, vagy máshol is?
Tulajdonképpen én dalokat írok, tehát most néhány dalt írtam, ez olyan, hát olyan 10-15 dalt az elmúlt 2 évben, és a szöveg az pedig a Bibliára épül, és most tervezem, hogy tavasz környékén jelenik meg a CD. És akik így ezeket a dalokat hallották, azoknak nagyon tetszik, és nagyon bízom benne, hogy széles körben is népszerűek lesznek ezek a dalok. És mint ahogy mondtam, hogy a szöveg az a Bibliára épült, tehát széles körben lehet ezekkel a dalokkal népszerűsíteni Isten országát, és a Bibliát a fiatalok számára is könnyebben elfogadhatóvá, megérthetővé tenni.
Ezek szerint te nagyon jól megtaláltad a helyed ebben a klubban.
Én azt gondolom, hogy itt a helyem, és már az első alkalommal is annyira szeretettel fogadtak, hogy egyszerűen éreztem, hogy nagyon jó helyre kerültem, és mondhatom azt, hogy túlzás nélkül talán, hogy mindannyian a barátaim is egyúttal.
Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad. További szép estét kívánok. Szia!
Köszönöm, szervusz, viszont kívánok!
Térjünk vissza egy zene után a fiatalokra. Nagyon röviden, kíváncsi vagyok a véleményedre, te pedagógus vagy. Jobban érzékeled, hogy a mai fiatalok szeretnének valahová tartozni, keresik a közösséget, tehát igyekeznek egy közösség tagjaivá válni?
Igen, és ennek talán az az oka, hogy a szülők egyre kevesebb időt fordítanak a gyerekeikre, tisztelt a kivételnek, a gyerekek magukra maradtak. Ebben a rohanó életben mindenki egyik másodállás után fut a másik másodállásba, sokszor este érnek haza, a gyerekek is egyik külön óráról a másik külön órára, és nincs igazán meg az a régi beszélgetős, családi, nevelős hangulat, ezért a gyerekek, ha problémájuk van, akkor keresnek valamit. És a legjobb az, ha egy olyan közösséget találnak meg, ahol Isten igéjét hirdetik nekik, ahol az egymás iránti szeretetet tanítják nekik, ahol tanácsot kapnak, ha problémáik vannak, és megtalálják, oda találnak most már ezekbe a közösségekbe, és ez nagyon fontos, hogy ez működjön mindenütt.
A Krisztus Szeretete Egyház gyakran szervez utat, közös utat Izraelbe. Te jártál már Izraelben?
5 alkalommal jártam Izraelben. 2 alkalommal ima uton voltam, úgynevezett ima uton, és 3 alkalommal pedig lelkivezetőként csoportot vittem.
Nagyon kíváncsi lennék, hogy miért járnak annyira lelkesen a tagok Izraelbe, Beszéljük ezt meg Szemenkár Györggyel, a kecskeméti pásztorral. Itt ül velem szemben Csidei Kati a stúdióban, és éppen arról beszéltünk, hogy ő már ötször volt a Krisztus Szeretete Egyházzal Izraelben. Úgy tudom, hogy te is többször voltál. Légy szíves, és mondd el, hogy miért szerettek ti annyira a Szentföldre járni?
Hát, ez egy jó kérdés. Mi azt hiszem már 7-szer voltunk, és gyakorlatilag ez olyan, mintha hazajárnánk, amikor a Szentföldre megyünk. Úgy is mondhatnám, hogy amikor így az egyházzal együtt megyünk ki, mintha egy ilyen szolgálati útra mennénk. Izrael mindig egy nagyon különleges hely, ott nagyon erős Isten jelenléte, és amikor kimegyünk, akkor gyakorlatilag az Úrnak szolgálunk ott a kint a jelenlétünkkel, az imáinkkal.
Gyuri, ne haragudj, hogy közbevágok, de akkor ezt nem úgy kell felfogni, mint egy klasszikus turista utat?
Nem, tehát mi már az elején persze úgy mentünk a legelső alkalom akkor, hogy körbe mentünk, megnéztük a történelmi nevezetességeket, a szent helyeket, de ma már azt hiszem, hogy nem nagyon sok dolog van Izraelben, amit nem láttunk volna, és ez a mindítatás az, ami kivisz bennünket, hogy az Úrnak munkálkodjunk.
Ne haragudj, többes számban beszélsz, ez mit jelent, hogy bennünket, mi voltunk?
Álló, most kicsit szakadozott a vonal, nem nagyon értettem.
Azt kérdeztem, Gyuri, hogy mindig többes számot használsz, azt mondtad, hogy voltunk, utaztunk, kivel utaztál?
Hát a feleségemmel megyünk mindig. Mindig együtt voltunk eddig.
Ő is az egyház tagja?
Ő is az egyház tagja, igen, igen.
Mióta vagytok tagok?
Hát, már hogyha jó számolom, 15 éve.
Megtaláltátok a helyeteket?
Természetesen. Igazából a helyünket úgy találtuk meg, hogy nem is elsősorban az egyház az, ahol mi megtaláljuk a helyünket, hanem a Jézus Krisztusnak az a teste, ahová mi el vagyunk hívva, és a testen belül van ez a hely, ez maga ez az egyház, ahova az Úr beszólított bennünket. Én úgy gondolom, minden kereszténynek megvan a maga helye ebben a Krisztusnak a testébe, és oda kell neki becsatlakozni, és ha ott megtalálta magát, akkor ott tökéletesen boldognak, és jól fogja magát érezni.
Megengedsz egy személyes kérdést?
Igen.
Elárulnád a feleséged és a te szakmádat?
Hát a feleségem az orvos, tehát rendes emberorvos, én pedig mérnök vagyok az eredeti foglalkozásomat tekintve.
Nagyon szépen köszönöm, további szép estét, szervusz! Katikám, közeleg az év vége, ilyenkor mindenki számadást készít. Mi történt idén, mit szeretne jövőre? Mit szeretnél te, hogyha mit valósítana meg az egyház 2011-ben?
Minden héten 3 alkalommal délután 5 órától 7-ig imakört tartunk Budapesten, és ezt az internetrádió is közvetíti, ahol imádkozunk az ige szerint minden emberért, elsősorban a hatalomban lévőkért. Tesszük ezt minden kormány idején. Mindig az aktuális kormányért imádkozunk, mégpedig azért, amit az ige mond, hogy csendes, nyugodt, békés életet élhessünk. És ez a legnagyobb kívánságunk, és azt hiszem, hogy az országban, amikor mindenkinek nagyon sok a problémája, nagyon sok a természeti csapás, nagyon nehéz a gazdasági válság, nagyon nehéz az emberek élete, egymásra mutogatni, egymás torkának esni, az nagyon könnyű. Imádkozzunk minden az országért. Imádkozunk minden héten, és csatlakozzanak az imáinkhoz. Imádkozzunk az országért, imádkozzunk a vezetőiért, hogy békesség legyen Magyarországon, hogy bőség legyen, és szeretet az emberek között. Ennél többet nem kívánunk mi az egyházunkban, és ezért tesszük az imaköröket minden nap mindenkinek a szívére.
Műsoridőnk lejárt, Csidei Gyulánénak, Katinak köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, a hallgatóknak, Ányos Gábor kollégám nevében is köszönöm a figyelmet. Viszont hallásra!
Viszont hallásra! Tirádió. A Tirádiótól.